Szentvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fábry Kornél atyával, a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus főtitkárával Patkoló Éva beszélget.
Nemrég volt a Krisztus királykor ez a kis, mondjuk az akciónk, hogy meghívtuk Magyarországot, hogy imádkozzunk együtt. Az volt a célunk, hogy legyen 20 000 ember, aki együtt imádkozik, nem egy helyen, de egy időben. És hát több mint 30 000 regisztráltak erre az eseményre. 840 helyszínen volt szentségimádás Krisztus király előestén, és legnagyobb meglepetésünkre 16 ország. 18 ország csatlakozott.
Ország is.
Úgyhogy most azt tervezzük, hogy az úrnapja előtti szombatra is meghirdetjük ezt a szentségimádást immáron világszerte. Tehát az a célunk, hogy 2020 helyszín legyen, ahol együtt imádkoznak a hívek. És hiszem azt, hogy ezek az imádságok, ezek mind abban segítenek, hogy felkészüljünk, és hogy a hitéletünk megújuljon. Ennek része az is, hogy egyre több templomban indul be a szentségimádás. Lassan sokan felfedezik a csendes szentségimádásnak azt a bensőségességét, hogy Jézussal szívtől szívig együtt lehetek. Ezért szerveztük meg a szentségimádás iskoláját is, ami éppen most ért véget, és amit szeretnék felajánlani mindenkinek, hogy aki el szeretné végezni, nagyon egyszerű, minden anyagot megadunk hozzá, videókon meg lehet nézni az előadásokat, mindig van egy tanítás, utána van egy gyakorlat. Tehát ez 12 alkalom, 12 találkozás Jézussal, a szentségimádás 12 aspektusát mutatja be, és tényleg bárki meg tudja ezt szervezni, minden segédanyagot, füzetet a résztvevőknek, könyvet a tanítások anyagával át tudunk adni, már csak bátorítani tudok mindenkit, hogy kezdjék el. Én Budapesten 600-an jelentkeztek erre az elsőre, de már tudom, hogy akár Kaposváron, de itt Pesten is vannak helyek, ahol már elkezdték ezt, már csak érdemes bekapcsolódni, és a legnagyobb öröm, hogy most január 1-től lesz állandó szentségimádás végre Budapesten 0-24 órában folyamatosan. Ugye a legtöbb nagyvárosban van, itt Magyarországon is már Vácott, Veszprémben, Sopronban biztos, hogy van 0-24 órás szentségimádás. Most a belvárosi templomnak a keresztelő kápolnáját alakítják át, és egy fűtött, hangszigetelt csendes kápolna lesz, ahova várják nyilván azoknak a jelentkezését, akik hetente egy-egy órát vállalnak, hogy ott vannak, mert akkor lehet kirakva az oltári szentség, hogyha valaki imádkozik előtte. Úgyhogy már 100 fölött vannak a regisztráltak, de nagyon buzdítok mindenkit, hogy keresse meg a belvárosi plébániának a honlapját, és jelentkezzék, hogy ez az óriási lehetőség fent tudjon maradni, ez csak önkéntesekkel megy, akik vállalják ezt, hogy igen, egy órát hetente az életemből adok, azért, hogy mások is be tudjanak térni a templomba, amikor én ott vagyok. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez is egy ilyen kegyelmi erőmű lesz, ami táplálja Budapest és Magyarország lelki megújulását.
Amit elmondott, ez valóban hozhat megújulást a magyar egyházban, ez a sok minden, ez a 3 éves előkészület és maga a kongresszus is. Tehát ez egy nagyon sokrétű és nagyszabású program ez az egész.
Igen, én azt szoktam mondani, hogy olyan, mint egy olimpiát megszervezni. Tehát nagyjából annyi résztvevővel, mert kaptam egy szép képet a Jóistentől, hogy kérdezik, hogy miért kell ilyen hosszan előkészíteni egy ilyen eseményt. Hát olyanok vagyunk, mint a távolugrók. A távolugró sokkal többet fut, mint amekkorát ugrik, de hogy mekkorát ugrik, az azon múlik, hogy hogyan fut odáig. És az, hogy mi mindenkit elérjünk a 3 év alatt, tehát a környező országokból is, ez nem kis feladat. És hát ez az egyháznak egy óriási lehetőség arra, hogy elmondja az örömhírt azoknak is, akik nincsenek ott a templomainkban, és valljuk be Magyarországon a 10 millióból 9 millió 300 ezer nincs ott vasárnap a templomban, tehát a 93%-hoz el kell vinni az örömhírt. Ennek lesz része a kongresszusnak a szimbóluma és annak körbejárása, ugye ez a Ozsvári Csaba ötvös művész által készített missziós kereszt, az 2007-re a város misszióra készítette, éppen november 20-án, 21-én voltunk a Vatikánban, és a Szent Atya megáldotta ezt a missziós keresztet, ez a kongresszusnak a YouTube csatornáján fönn van ez a videón, ahogy éppen megáldja, jelen volt az egész Magyar Katolikus Püspöki Kar, és ennek a keresztnek ugye magyar szép motivumai vannak, és vannak benne kis kerekhelyek, ahova erekjék kerültek, most 19 szentnek az erekje van benne, de még másik 8-9 szentnek az erekjét várjuk, és azért, hogy gyakorlatilag ezekre a szentekre ránézve kirajzolódik előttünk a magyar egyház története és példák számunkra. És ez a missziós kereszt, ez körbejárja az egyházmegyéket, nyilván Budapest nagyobb plébániáit, határon túl szeretnénk Prágáig, Krakkóig elvinni, és együtt megy majd egy kiállítással, ami ezeknek a szenteknek az eukarisztikus vonatkozását mutatja be, egy-egy idézetet tőlük, egy-egy eseményt az életükből, pontosan azért, hogy példák lehessenek számunkra. Tehát ez a missziós kereszt minden egyházmegyébe el fog jutni, gyakorlatilag 18 tavaszától indul, és 2 éven keresztül fogja járni az országot, összekötve eseménnyel, szentségimádással, tanítással, szentmisével, gyónási lehetőséggel, katekézissel, tehát tényleg egy felkészülési lehetőséggel, és bízom benne, nagyon sok felé el fog jutni, és sokakat megszólít azért, hogy már eleve tudjanak erről az eseményről, és hogy ott legyen a szándék bennük, hogy igen, ott szeretnék lenni. Most nyilván felmerül a kérdés, hogy hova tudunk ennyi embert tenni itt Budapesten. Hát nyilván nem lakhat mindenki szállodában, éppen ezért szeretnénk majd a budapesti plébániákat kérni arra, hogy ahogyan a tezei találkozókor szokott lenni, hogy egy-egy család fogadjon be egy-két külföldit vagy vidéki hívőt, aki részt vesz a kongresszuson, hogy ezáltal is hadd állítsuk helyre Magyarország vendéglátó renoméját, mondhatom így, hogy mindaz, aki az ajtó keresztül jön be, őket szeretettel látjuk, és tényleg a magyar vendégszeretet az legyen újra világhírű.
Kapcsolatban van a fiatalokkal, tanított is, és említette azt is, hogy ne kell szólítani az embereket. Meg lehet-e szólítani a mai magyar fiatalokat? Mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Nem könnyű megszólítani őket, de ugyanakkor azt látom, hogy sok helyütt szinte magától értető, hogy persze, ott leszünk, már be van írva a naptáromba. Azokat a csatornákat kell megtalálnunk, ahol elérhetőek. Nyilván egészen más volt a helyzet 38-ban. Amikor nem volt internet, nem nagyon volt még tévé, rádió volt, és ezért egy óriási esemény volt ez a kongresszus, ráadásul a II. Világháború előtti utolsó nagy békés esemény.
Viszont több hívő volt.
Ez így van, népegyház volt még, ami mára már azt mondom, hogy még vannak helyek, ahol még él, de gyakorlatilag ma az egyháznak újra kell gondolnia az örömhír továbbadását. Tehát az üzenet az mindig ugyanaz, Krisztus óta, az, hogy hogyan adjuk ezt tovább, annak az eszközeit kell megválogatnunk. Tehát ezért nem könnyű megszólítani a fiatalok, de az éhség bennük van. Tehát a spiritualitásra, a lelkiségre, a transzcendensre való nyitottság, hogy valakinek kell lenni azon túl, amit látok. És hogyha ezt keresik nagyon sok felé, és hát nem véletlen az, hogy az ezoterikus irodalomnak ennyire nagy a keletje, mert erről szól, amit nem lát. A metafizika, a fizikai dolgokon túli dolog érdekli a fiatalokat minden látszat ellenére, és azt látjuk, hogy ugyanakkor a virtuális világban élnek nagyon sokszor, nekünk oda kell menni. Ugye talán Benedek pápa mondta, hogy ez a új kontinens, a internet világa, tehát ha ott élnek az emberek, időt töltenek ott napi több órát, akkor nekünk keresztényeknek oda kell vinni az örömhírt. Tehát én bízom benne, hogy ahogy egy ifjúsági világtalálkozóra is össze tud gyűlni 1,5-2 millió fiatal, hogy erre az alkalomra is sokan el fognak tudni jönni, és lelkesen ott lesznek. Vagy hogyha a vizes VB-t hozzuk például, ott is volt 4000 önkéntes fiatalok, akik nyelveket beszéltek, lelkesek voltak, én bízom benne, hogy nálunk is lesz legalább 4000 olyan önkéntes fiatal, aki azt mondja, hogy igen, Jézusért szívesen teszi ezt, és neki is fontos a Krisztus ügye. Úgyhogy próbálkozzunk a fiatalokat elérni, lehetőség szerint az interneten keresztül, Facebookon, máshol, mert ezt a világot értik, ezt a szót értik.
Talán azokat a fiatalokat egy kicsit nehezebb, akik nem hívők, talán még nem is útkeresők, az lehet, hogy vannak bennük kérdések. Érdekes akciót kezdeményezett Debrecenben 3 pap, egy katolikus, egy református és egy evangélikus. Az a talán mozgalomnak lehet ezt nevezni, az a címe, hogy szólj be a papnak. És nagyon érdekes, hogy nagy sikere van, és pontosan ezt mondta a katolikus pap is, amit ön az előbb, hogy a fiatalokban van egy ilyen éhség, vannak kérdéseik, és ők bemennek a kocsmába is. És ott találkoznak azokkal, akik egyébként nem mennének, és nem hallanának semmit, se Jézusról, semmiről. Tehát el lehet őket érni, csak meg kell találni valóban, ahogy ön is mondta, azt a csatornát, ahol elérhetők ők, és megszólíthatók.
Így van, és hál' Istennek ez a szólj be a papnak itt Budapesten is működik havi rendszerességgel, úgyhogy itt is van ilyen. Hál' Istennek, tényleg ez működő dolog. Tényleg meg kell találni azt, amit ők értenek. A szépség is vonza a fiatalokat, tehát egy szép szentmise, egy szép liturgia, a nekik megfelelő ének és hangzásvilággal, nyilván liturgikusan, de szépen. Tehát a szépség maga evangelizál, és erre a fiatalok azért éhesek. Gondolok egy csak egy egyszerű tezei imaórára, ahol nem kell semmit csinálni, csak ülni csendesen. Néhány gyertya világít, szép ének szól, és ez szép lassan, hogy megnyugtatja a lelküket. Egyfajta előszobája ez a transzcendensre való találkozása, vagy éppen nagyon mély átélése az Istennel való találkozásnak. Tehát én azt gondolom, hogy magát a kongresszus sem a hívőknek tartjuk, hanem ez egy olyan eszköz a kezünkben, ami által nagyon sokakat meg tudunk szólítani. Nyilván minden egyes keresztényen múlik, hogy szólítjuk meg a fiatalokat. Tehát senkire nem nézünk ítélkezően. Sok helyen úgy tapasztalom, hogy ha valaki bejön a templomba, az első, amit elvárnak tőle, hogy tudjon viselkedni. Hogy tudja, hogy mikor mit kell csinálni, de honnan tudná szegény, amikor nem kapott ilyen nevelést, és felnőtt így 2-3 generáció, hogy nem kapott keresztény nevelést. Ha úgy fogadjuk, hogy de jó, hogy itt vagy, örülünk, hogy itt vagy, és érezd otthon magad, akkor ott barátságokat talál majd, ott talán akkor hitre jut, és utána majd fog viselkedni is. Tehát nem mindegy, hogy mi a sorrend, de nekünk nagyon nyitottan kell lenni az ifjúság felé, mert sokszor ugye azért nem közelednek az egyház felé, mert egyrészt azt olvassák, amit a média ír vagy vetít, és az nem biztos, hogy igaz az egyházról, nem ismerik az egyház szépségét, nem, és itt az alapkérdéseket sem teszik fel, hogy testvér, akarsz-e örökké élni? Tehát ennyire alapra kell jönni, honnan jövök, mit csinálok, hova megyek, mi az életem célja. És amit azt mondjuk, hogy én egy utat ismerek, de az biztos, ami az örök életre, örök boldogságra visz, érdekel-e? Tehát Jézus Krisztusnak hívják, ha akarsz, akkor meg tudsz vele ismerkedni. És itt van az egyház, az ő teste, benne minden tag, legszorosabb kapcsolatban van Krisztussal, erre hívunk. Tehát erre kell nekünk olyan alkalmakat teremteni, ami vonzó a mai fiatal számára is. Tehát nem véletlen az, hogy ifjúsági találkozók gyakran vannak összekötve tánccal, énekkel, dicsőítéssel. Tehát azt a nyelvet, amit ők értenek, ott kell őket megfogni, ahol éppen élnek, és elvezetni arra a mélységre, ahol Istennel tudnak találkozni. Tehát ezért szervezzük a szeptember 15-i eukarisztikus ifjúsági napot is, hogy ott is nyilván lesz benne tánc, dicsőítés, tanúságtétel, tanítás, aztán olyan szentségimádás, ami nem végig litániázott, vagy végig olyan, ami nem lehet egy perc csendet se tartani benne, hanem olyan, ahol tényleg szinte személyesen találkozhatnak Jézussal, amikor az oltári szentséged körbeviszik körmenetbe, és ott mindenki méter közelségre lehet Jézustól. Tehát ilyen programokat próbálunk szervezni, és nyilván hamarosan beindítjuk a Facebook oldalunkat is, ott is igyekszünk minden többeket elérni, azért, mert szeretnénk, hogy a fiatalok is üdvözüljenek. Tehát ne úgy éljék le az életüket, hogy nem tudják, miért élnek. Nekünk olyan üzenetünk van, amit nem tarthatunk meg magunknak. És ha a sivatagban sétálunk, és valaki oázis talál, ő a legönzőbb, hogyha ezt nem osztja meg másokkal, hogy gyere, itt van víz, nem fog kihapadni, neked is jut belőle. Tehát látom azt, hogy van éhség, és nekünk meg kell találni ezeket az utakat a fiatalokhoz. És azt gondolom, hogy a személyes keresztény életünk az első ilyen. Ha látják rajtam, hogy én más vagyok, mint a nagyvilág, nagyon egyszerű, én nem káromkodom, mint a többiek, én nem pletykálok, mint a mások. Kedves vagyok ahhoz is, akit a többiek kirekesztenek, segítek és segítőkész vagyok mások felé, és egyszerűen a tetteim alapján már rá fognak kérdezni, hogy te miért vagy ilyen? Te miért nem csinálod azt, amit a többiek? És akkor elmondhatom azért, mert én Jézus követem, és ő ezt mondta. És ki az a Jézus? Hát tudod, ő az Isten, aki emberré lett, meghalt és feltámadt, és örök életet ad. Tényleg, nekem is, neked is, hát akkor gyere. Tehát, hogy valami ilyen egyszerű a dolog. A tetteink, a szavaink és az imádság által. Ugye az, hogy most indul a szentségimádás 0-24 órában, az egy evangelizációs mű, hiszen lehet, hogy én, aki ott imádkozik egy órát, lehet, hogy annak az imádságnak a hatására éppen Kínában valaki keresztényé válik. Tehát, vagy éppen Magyarországon. Hát azért vagyunk ott, hogy imádkozzunk a népünk megújulásáért. Én hiszem azt, hogy ez a eléggé káromkodós magyar nép, ez egy dicsőítő, istenimádó nép lesz. Tehát, hogy amilyen könnyedén kimog az utcán az emberek Isten nevét negatíve, hogy a szép lassan át fog fordulni arra, hogy mindenki Isten dicsőíti. Lehet, hogy ez valami nagyon radikális beavatkozás kell a Jóisten részéről, nem tudom, ez rábízok, de biztos, hogy ő is azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, mindenki örök életre jusson, és ebben mi próbálunk a magunk módján segíteni neki.
Térjünk akkor rá arra a szentírási idézetre, amit választott, melyiket hozta nekünk, és milyen szerepet játszott ez az ön életében?
Pál apostoltól azt az idézetet hoztam, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért. 20-valahány évvel ezelőtt olvastam egy könyvet, az a címe, hogy a dicsőítésben rejlő erő. Megforgatta az életemet, egészen megváltozott az életem tőle. Elkezdtem játszani azt, amit ott olvastam. Van egy hasonló könyv, az egy kis regény, az élet játéka, amiben egy Pollyanna nevű kislány mindenben megtalálja a jót. És amikor elkezdtem azt játszani, hogy próbáltam mindent megköszönni a Jóistennek, mindenért hálát adni, akkor az élethez való hozzáállásom változott meg. Hiszen Szent Ágoston mondja, hogy ha a körülményeken nem tudok változtatni, akkor a hozzáállásomon kell. És a hálás embernek az élete boldog. Ami izgalmas, hogy a könnyű a jó dolgokért hálát adni. Hogy éppen süt a nap, hogy éppen nem fáj semmim, hogy éppen jó sikerült valami, de mi van akkor, amikor éppen lekésem a buszt, éppen meg se tudok moccani a fájdalomtól, éppen elveszítettem valakit, éppen kirúgtak az állásomból, éppen csalódnom kellett egy jó barátomban, vagy éppen nem jött össze egy program, amit régen terveztem, valamilyen csalódásért, hogy azért is tudok-e hálát adni. És azért tartom jogosnak, Pál apostolnak ezt a felhívását, hogy mindenért mindig adjatok hálát, mert az Isten kezében van az életünk. Isten azt az utat, ami mi járunk, fölülről látja. Mi jó esetben a következő kanyarig ellátunk, ha köd van, akkor még odáig sem. De egyetlen egy dolog, amit tehetünk, hogy Istenre bízzuk az életünket, és azért adunk hálát mindenért, főleg akkor, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, hogy mi azt szeretnénk, mert hisszük, hogy ennek Isten tervében valamilyen szerepe van. Erre hadd mondjak egy példát, hogyha elmegyünk kirándulni, és éve egy hatalmas szikla utunkat állja, és akkor mérgelődünk, hogy most meg kell kerülni ezt a sziklát, de lehet, hogy utólag kiderül, hogy az a szikla éppen egy szakadékot takart ki előlünk, egy hatalmas gödröt, amiben beleestünk volna, hogyha nincs ott a szikla. Tehát lehet, hogy éppen a Jóisten becsuk egy ajtót előttünk, de biztos, hogy ki fog nyitni egy másikat. Lehet, hogy valaki csalódott, mert nem vették fel az egyetemre, vagy jó állást nem sikerült megkapnia, vagy nem jött össze egy párkapcsolat, és ezért csalódott. De biztosak lehetünk abban, hogy Isten mindenkinek megadja azt, ami az örök élethez kell, hogy rátaláljon. És egy másik ilyen hasonlat, amikor egyszer egy távolsági busszal jöttünk le Dobogókőről, én tudom, hogy nincs olyan busz, amire még egy ember ne szállhatna fel, hát ez az volt mégis, nagyon sokan voltunk rajta, de a következő megállóban még legalább 20-an álltak, és fel akartak volna szállni. De mivel nem volt leszálló, ezért a mi sofőrünk elhaladt a buszmegálló előtt, és hát a buszmegállóban levők meg igencsak méltatlankodtak. De a mi sofőrünk tudta, hogy nagyjából egy perc múlva megérkezik a következő távolsági busz, ahova kényelmesen felszállnak és le is ülhetnek, akik ott voltak a megállóban. Tehát gyakran így vagyunk az Istennel is, hogy ha nem úgy jön össze a dolog, ahogy szeretnénk, akkor gyorsan lázadunk, és akkor látjuk, hogy jaj, de jó, hogy nem úgy jött össze, hogy mi terveztük, akkor meg lehet, hogy elszégyeljük magunkat. Tehát ezért fontos számomra, hogy akkor is tudok hálát adni, hogyha éppen nem úgy alakul, ahogy én terveztem.
Az ön életében volt egy ilyen válságos időszak, amikor olyanért kellett hálát adni, ami nem volt sikeres, vagy nem úgy sikerült?
Voltak. Igen, tehát ezt több mint 20 éve játszom. De például, hogyha rájöttük a kalapáccsal az ujjamra, akkor is lehet, hogy eddig olyat mondtam volna, amit kifütyülnek, de most csak azt mondom, hogy alleluja. Mert hogy ezt a fájdalmat is fel lehet ajánlani a Jóistennek. Lehet, hogy ezzel azt mondom, hogy Uram, ezzel a fájdalommal csökkenjen egy betegnek a szenvedése, vagy egy tisztító tűzben szenvedő lélekért felajánlom. És lehet, hogy majd odafön megköszönik, hogy ezeket a szenvedéseket fel tudtam ajánlani. Mindent fel lehet ajánlani. Ami érdekes volt, hogy emlékszem, még latinból kellett záróvizsgázni még az ELT-n, és hogy a Jóisten hogyan alakítja az életemet, a záróvizsga nagyon rosszul ment. És azt mondták, hogy vagy beírnak egy gyalázatos kettest, vagy visszajövök javítani. És azt mondtam, hogy hát visszajövök javítani, volt annyi önbecsülésem. De amikor kiderült, hogy mikor van ez a lehetőség, hogy javítsak, az egybe esett éppen az olasz szakra a felvételivel, és én visszamentem, hogy kérem, hogy írják be, mert nem tudok eljönni. És nyilván nem volt jó. De utólag kiderült, hogy mikor az teológiára kerültem, akkor mivel volt egy egyetemi szintű latin záróvizsgám, ezért ott felmentést kaptam latinból, és ezért a görögöt és a hébert tudtam nagyobb intenzitással tanulni, ami aztán később kellett a biblikus teológiához. Tehát a Jóisten előre látta, hogy ez így tudott felszabadítani energiát, most én mérgelődhettem volna, hogy ez miért így van. Vagy gyakorlatilag az, hogy éppen elment a busz az orrom előtt, dicsőség az Úrnak, valami oka van. Egyik idős családtagom járt úgy, hogy lekéste a villamost, és hát mondhatjuk azt, hogy szerencsére, vagy Istennek hála, hogy lekéste, mert az alatt a villamos alatt robbantották fel a hidat a háborúban. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok esetben igaz ez, hogy bármi rossz is ér, valami csalódás, nem baj, dicsőség az Úrnak, mert ő minden rosszból jót tud kihozni, és ebben bízom. Ugye van az a kis tanmesénk, amikor az indiánnak megszűnik a lova, és jönnek a szomszédok, hogy hát micsoda csapás. És azt mondja, hát lehet, hogy csapás, lehet, hogy szerencse. És egyszer csak egy pár nap múlva visszatér a ló, és hoz magával 4 mustángot a pusztából, jönnek is a szomszédok, hogy micsoda szerencse, lehet, hogy szerencse, lehet, hogy csapás. És aztán az egyik fia ugye felül és elkezdi betörni a lovakat, és ledobja az egyik ló, és eltörik a lába. Hát jönnek is a szomszédok, hogy micsoda csapás. Lehet, hogy csapás, lehet, hogy szerencse. Majd egy rövid idő elteltével háborúba kerül az ország, és viszik el a fiatalokat katonának, és jönnek is az ő fiát ott hagyják, mert ugye el van törve a lába, jönnek is a szomszédok, hogy micsoda szerencse. És erre mondja, lehet, hogy szerencse, lehet, hogy csapás. Tehát azt gondolom, hogy ha Istenben bízunk, akkor valóban háláthatunk neki mindenért, mert hisszük azt, hogy ő a jón és a rosszon keresztül is tud vezetni bennünket, és lehet, hogy nem minden úgy teljesül, ahogy mi azt szeretnénk. Hát elég furcsa lenne, hogyha Isten mindenkinek az imáját meghallgatná, aki ötös lottóért imádkozik. Hát akkor azt jelenti, hogy minden héten több ezer ötös találat lenne a lottón, akkor senki nem nyerne igazán. Én azért is hálát adok a Jóistennek, hogyha nem hallgatja meg egy imámat. Tehát én azt terveztem, hogy én nagy családot szeretnék, és franciát tanítani, hát jó nagy családom lett, és nem franciát, hanem Istenről taníthatok. Tehát azt gondolom, hogy tényleg érdemes így visszanézni. Gyakran utólag látjuk, hogy mint az autópályán az eltereléskor villognak a sárga lámpák, így visszanézve, hogy ja, az azért volt, mert. És miért ne előlegezném meg az Istennek ezt a bizalmat, hogy ő már előre tudja, hogy ez miért jó nekem. Nekem csak az a feladatom, hogy ezt hálával fogadjam.
Köszönöm szépen Kornél atyának, hogy vendégünk volt, és nagyon sok áldást kívánok a további munkájára.
Hát én köszönöm a meghívást, és viszont kívánom minden rádióhallgatónak is.
Műsorunkban Fábri Kornéllal, a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus főtitkárával Patkoló Éva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu